Sokszor fölvetődik a hívő emberben az a gondolat, hogy bizonyos nehéz élethelyzetekben hogyan gyakorolja helyesen keresztény hitét, mit tegyen, hogy az kedves legyen az Úr előtt. Ennek egyik pontja az adakozás, a koldusokhoz való viszonyulás, mely problémával naponta többször is találkozunk. Szeverényi János evangélikus lelkésszel fogok beszélgetni erről a témáról.
Minden szent ügyet szerintem a szélsőségek rontanak el, tehát az egyik szélsőség, hogy majd csak a szent lelk vezet minket, kicsit ilyen szent bolond módjára, naívan és nagyon sokszor szakmai hiányosságokkal próbálunk segítgetni 100-200 forinttal, még rosszabb az, amikor csak imádkozunk érte. Jakab levelében ez, hogy lehet az, hogy imádkoztok, és elkülditek a fázó meg az éhező atyafit segítség nélkül. A másik oldal meg nem akar tudomást sem venni erről a kérdésről. Tehát nagyon fontos, hogy a motiváció az hitbeli legyen, az evangélium alapján, és a teljes szentírás összefüggő tanítása alapján, és amennyire lehet szakmai is. Na most erre nagyon sokan azt mondják a hívők, hogy ehhez mi nem értünk, ezt csinálja az önkormányzat, meg az állam. Ez nem igaz, mert elég, ha csak az édesanyánkra gondolunk, akit szeretünk, úgy kell hozzáállnunk a mellettünk lévőhöz, mint a családtagjainkhoz, és igénybe kell venni természetesen, ahol elfogy a mi szakmai ismeretünk, az intézményeknek a tudását.
Bevezetőként most szeretnék egy olyan témát elmondani, ami igencsak megrengette a koldusok felé irányuló segítőkészségemet. Történt egy alkalommal, amikor a metron utaztam, hogy szinte mellettem ült az a férfi, aki a Ferenciek terén szokott kéregetni. Legnagyobb megdöbbenésemre egy koldustársával beszélgetve hangosan dicsekedett ott a metron azzal, hogy neki átlag napi 40 000 forintja is bejön csak abból, hogy álságos képet vág. Ha azt mondom ezek után, hogy most aztán megkeményítem a szívem, joggal háborodok föl, hiszen Isten gyermeke nem lehet balgán hiszékeny, és az Úr nem arra adja nekünk az anyagi javakat, hogy mások azt kicsalják tőlünk. A következő percben pedig elbizonytalanodom. Ott van például ez a rövid ige. Máté evangéliumának 5. fejezetének 42. verse, aki kér tőled, annak adj. És nagyon összecseng más ige részletekkel is, például Lukács evangéliumának 6. fejezetében, a 30. versben ez áll. Mindenkinek adj, aki kér tőled. Kérdésem, mindenkinek köteles vagyok-e adni, mint keresztény ember, vagy hogyan gondolkodjak erről?
Összetett kérdés ez, sok oldala van. Én magam nem vagyok hajlandó egy-egy szóval elintézni, elrendezni ezeket a kérdéseket, hiszen nincsen két egyforma eset, sem a ismeretségi körünkben, sem a gyülekezetben, sem az utcán. Leegyszerűsítve mégis azt kell mondanom, hogy nem, azt nem lehetne győzni, főleg Budapesten, hiszen az Úr Jézus is tényként jelenti ki, hogy szegények mindig lesznek veletek, ezzel arra is utalt, hogy a szegénység problémája teljes mértékben nem fogja tudni megoldani az emberiség, azzal együtt, hogy egy gyülekezetnek meg kötelessége a saját szegényeivel foglalkozni. De gyülekezeten belül élet egészen más, és egészen más a világi szituáció. Azt tudni kell, hogy az utcán megjelenő kéregető koldusok világa sokszor nagyon megkérdőjelezhető több szempontból, hiszen mögöttük van részben az úgynevezett koldus maffia, azután vannak ezek az egyéni vállalkozók, ezek az egészen raffinált huncut emberek. Évtizedekkel ezelőtt egy nagyon ízes, ilyen népi prédikátort hallottam, aki azt mondta, hogy a keresztény ember nem bolond, az Isten pedig nem hülye. Ezzel szembe kell nézni, hogy minket azért palira akarnak venni, és balekra akarnak venni sokszor, és vannak egészen profi kéregetők, akik tudják, hogy milyen terminológiát, milyen szavakat kell használni mondjuk akár egy keresztény vagy hívő ember felé. Én is szeretek segíteni, és az elmúlt évtizedekben sok ügyben Isten felhasznált engem is, én arra jutottam, hogy szinte soha nem adok utcán, hiszen nem tudom, kiről van szó, nem tudom, ki van mögötte, nem tudom pontosan, hogy mi lesz azzal az adománnyal. Valóban van úgy, hogy 5 perc van már elissza, vagy továbbadja egy 5 zsaroló valakinek. Tehát általában akiket nem ismerünk, azoknak ne adjunk, de természetesen nem kell kizárni azt, hogy Isten mégis vezet, és vezethet, mivel azt mondtam, hogy az utcán élők is sokfélék, és lehet, hogy éppen valaki aznap életében először megy ki táblácskával, hogy nyugdíjas vagyok, és nem tudom fizetni a rezsit, és lehet, hogy ez igaz is. De akkor is azt javaslom, hogy nem az a megoldás, hogy oda adok egy pár száz forintot, hanem ha annyira indít az Isten szent lelke, akkor vegyen föl vele a kapcsolatot, akkor keressek ehhez társakat, ha én magam nem érek rá annyira, és meg lehet látogatni, és teljes életét áttekintve meg kell találni esetleg azokat a pontokat, ahol lehetne segíteni, hiszen a dolog lényeg, amit én a családsegítőn is tanultam, nem az egyszeri adomány, hanem föltárni az okokat, hogy hogy állt elő az a helyzet, és abból együtt motiválva az érintettet, megpróbálni ezt kezelni, az akut kérdést minél hamarabb, és azután föltárni az okokat, és amennyire lehet az okokat kell megszüntetni hosszabb távon. Tehát ez már biblikus segítés.
A forgalmasabb csomópontoknál csecsemőket csípkednek, hogy sírjanak, rongyokba öltöztetett bölcsödéskorúakat kényszerítenek arra, hogy énekeljenek, az ember szíve megszakad. Ugyanakkor pontosan láttam már többször is, hogy a begyűjtött pénzért igencsak jól öltözött és arannyal dúsan megrakott férfi jött hozzájuk, és elvette tőlük a bevételt az utolsó fillérig. Aztán arra gondolok, hogy ezeknek én többet nem adok. Közben a fejemben ott motoszkál egy ige, amit Máté evangéliumának 25. fejezetében olvasok, így szól. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz, jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor megkérdezték, hogy mikor volt ez, és Jézus ezt a választ adta nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek akár csak egyel is, a legkisebb atyák fiai közül velem tettétek meg. Ki az atyám fia? Hogyan tudom megítélni, hogy mikor mi a helyes cselekedet? Főleg, ha azt látom, hogy Jézus soha nem engedte magát kihasználni.
Körülöttünk van elsősorban a családunk, azután a baráti körünk, gyülekezet, más felekezetek, a társadalom és a világ. Nem segíthetünk mindenkinek egyformán. És természetesen, aki közelebb áll hozzánk, azzal kapcsolatosan sokkal nagyobb a felelősségünk. Mert van, aki eljátsza a világ Teréz anyáját, vagy megváltóját, de egyszerűen nem veszi észre, hogy az édesanyja nem tudja a rezsit fizetni, hogy van egy unokatestvére, vagy van egy szomszédja, akihez egyszerűen csak át kell menni, és akár hetente egy ebédet vinni, vagy havonta a fizetésemből nem csak hivatalos tizedet vagy adományt adok, hanem ezt többen teszik keresztény hívő emberek, hogy kiválasztanak néhány családot, néhány rászorulót, és azoknak adnak a saját havi jövedelmükből. Ugyanakkor ugye az Úr Jézus tanítását idézted, aki azt mondta, hogy adjunk az éhezőnek, ruházzuk fel a fázót, és a többi, de egészen bizonyos, hogy nem úgy gondolta a názáreti Jézus sem, hogy össze-vissza akárkinek, akármikor, például utalok az 5000 ember megvendégelésére. Hát ez volt egyszer, mert akkor az atya így indította, akkor abban az összefüggésben ezt megtette, de ebből nem csinált Jézus rendszert, vagy akár csak Kánában nem nyitott borozót, és nem változtatott meg rendszeresen a vizeket, stb. Tehát helyzetek vannak, amibe belekerülök, belekerülhetek, és akkor kell arra bizonyos értelemben reagálnom. De azt szeretném az egész kérdéssel kapcsolatosan hangsúlyosan elmondani, hogy az ilyen utcai és a templomajtós és egyéb kéregetőkkel szemben úgy tudok segíteni leghatékonyabban, ha fölveszem a kapcsolatot olyan lehetőleg egyházi szervezettel, akik velük foglalkoznak. Szeretettel javaslom a lelkészeknek is, hogy dolgozzanak együtt keresztény szeretett szolgálatokkal, és legyen a lelkészi hivatalban fali újságra is kitéve az azon a településen belül elérhető ingyen konyhák, szálláshelyek, segélyhelyek, irodák. Ez egy kicsit hasonló kérdés, mint ahogy nem mindenkinek feladat a drogosokkal foglalkozni, nem mindenkinek feladat az alkoholbetegekkel, vagy az idegileg sérültekkel. Ezek mind speciális területek, amihez nagyon jó, ha vannak szakmai ismereteink és elhívás Istentől.
Pillanatnyi kiszolgáltatásból is ki kell mentenem egy koldust, és az is a mi dolgunk-e. Történt, hogy vasárnap délután egy aluljáróban odajött hozzám egy igencsak csapzott és szánalomra méltó hölgy, és nagyon félénken, szinte remegve kért tőlem 60 forintot, hogy egy kólát vehessem. Erre én nem szívesen adok. Megkérdeztem, hogy végül is éhes? Szomjas? Lassan helyeselt, hogy éhes. Akkor azt javasoltam neki, hogy menjünk oda az árushoz, és veszek neki egy rántott húsos zsömlét. Jó lesz? Elfogadta. Fizettem. Eltette az élelmet, hozzá se nyúlt, de közben feltűnt nekem, hogy milyen riadtan nézeget mindig egy bizonyos pontra a hátam mögé. Amikor távozni akartam, minden kezdődött előről. Ismét sírt, és kétségbe esetten kért tőlem 60 forintot kólára. Semmit se értettem. Aztán magam is magam mögé néztem, és megláttam ott egy futtató férfit, gondolom az volt, igencsak kegyetlen arckifejezéssel, tényleg olyan volt, mint egy brutális bűnöző. Akkor én odaadtam a nőnek a plusz 60 forintot. Nagyon úgy nézett ki a dolog, hogy péppé veri, ha nem sajtolja ki belőlem a pénzt. Van-e felelőssége milyen helyzetekben, amikor én csak egyetlen szituációból tudom őt kimenteni? Ugyanakkor belegondoltam, hogy én is kerülhettem volna ilyen helyzetbe. Mert csak Isten kegyelme, hogy én, mint aki korábban állami gondozott voltam, később nem lettem kenyérkéregető, és nem siklott ki az életem, vagy valaki nem erőszakoskodott felettem.
Adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor nem fordíthatom el a fejemet, amikor telefonálnom kell, amikor segítséget kell kérnem, de itt is nagyon ésszel, mert sokszor segítő kerül bajba. Tehát lehet egyes helyzetekben akut módon akkor is segíteni, ha tudom, hogy ez mint egy üres zsák, mert akkor esetleg megmentek valakit, netán egy veréstől vagy valami, de általában nem ez a lényeg. Általában az a lényeg, hogy olyanokkal együttműködve segítsek, akik ehhez értenek. Ugyanakkor talán azt is el kell mondanom, és mondani, hogy az Isten és az ember kapcsolata bizony hasonló több szempontból a keresztény ember és a kéregetők a szegények kapcsolatához. És ezzel nem cáfolni akarom az eddig elmondottakat, de mégis meggondolásra ajánlom azokat a gondolatokat, hogy sokan azt mondják, hogy hát ne segítsünk, mert nem kapunk érte köszönetet, hálát. Hát mi sem adunk sokszor az Úrnak. Ne segítsünk, mert nem elég hatékony az a szolgálat, amikor segítünk másokon. Hát hozzá kell tennünk, hogy az Úr segít rajtunk, szegény élet értünk, és bizony a mi életünk sem feltétlenül hozza azt a termést, azt a gyümölcsöt, amit belénk investál. Tehát ezt a gondolatot, ezt érdemes végigvinni magunkban, hogy az Úr is úgy segít rajtunk, nyomorultakon, lényegében szegényeken, ugye az igében ott van, nem tudod, hogy te vagy a nyomorús, nyavajás, mezítelen, és neked is szükséged lenne az Úrra. Nem irigylem ilyen szempontból az Istent, hogy kikkel dolgozik, kiken segít, mert hasonlóan sokszor huncutak vagyunk, rafináltak vagyunk, becsapjuk őt, mellé beszélünk, nem arról beszélünk, ami az életünknek az igazi gondja, igazi baja. A magvető példázata és sok más egyéb ilyen dolog is arról beszél, hogy Isten mint egy pazarló módon szórja az ő szeretetét a világra, és az eredmény sokszor nagyon csenevész és nagyon nyomorult. Tehát az egész kérdéskörben nem árt erre is gondolnunk, hogy ilyen értemben bolond Istenünk van, ahogy a korintusi levélben is olvassuk, hogy az ő bolondsága mégiscsak bölcsebb az embereknél. Általában nem újjászületettként születünk meg erre a földre, hanem az Úr vár, tűr, és dolgozik értünk 10, 20, 30, 40, sokszor 50 éven keresztül is, és van türelme hozzánk, és investál belénk szeretetet, sokszor anyagiakat is, de úgy tűnik, hogy nem sikerágazat az ő munkája sem. Igen, az Úr Jézus tanított erre, hogy hatékonyan segítsünk, célszerűen segítsünk, de az ő dolga, munkája velünk bizony nagyon nehéz és nagyon keserves. És az, hogy ma még élünk, és ezt a beszélgetést is itt folytathatjuk, ez azt jelenti, amit az igében is olvasunk, hogy megmegújul minden reggel, nagy az ő irgalma, tehát tűr, hosszan tűr, és újra és újra kezdi, és sanszot ad mindnyájunknak.
Most szeretnék elmondani egy hasonló történetet, amikor úgy tűnt, hogy nem egy koldus, hanem egy jól öltözött, de éppen hihetetlenül megszorult emberrel volt dolgom. Egy alkalommal egy fiatal lány jött oda hozzám vasárnap, hazafelé tartottam az Isten tiszteletről. Szinte könyörögve kért, és igen elesettnek látszott, mondván, hogy ellopták a pénztárcáját, és nem tud hazamenni a szüleihez. De még telefonálni se tud senkinek, mert nincs ismerőseit Pesten. A mobilja meg, amiben a számok voltak, hát ugye. Néztem, kikapcsoltam az agyam, és tényleg megesett rajta a szívem. Konkrét összeget most nem mondanék, de egy nagyobb címletű papírpénzt adtam neki vonatra. Szinte elkapta, és már el is rohant. Nem emlékszem, hogy megköszönte volna, de arra se, hogyha én ilyen bajba lennék, akkor eszembe jutna, megkérdezem annak a nevét és címét, aki segített rajtam, hogy akkor kinek küldhetem vissza ezt a bizonyos összeget. Nagyon úgy tűnt, hogy megint áldozat lettem. Csak néztem utána, és megint hatalmas baleknak éreztem magam. Most már egy cseppet óvatosabb vagyok, mert sokan mondják azt, hogy innen-onnan jöttek régi magyar területekről, meg innen-onnan, és ők is magyarok, és nem tudnak hazamenni, és nincs pénzük, és segítsük egymást, de ők általában nem kedves honfitársaink, mint kiderül, hanem csalók. Mi a helyes cselekvés az ilyen formákban? Vádol az ige? Ott volt például a gazdag ifjúnak mondott jézusi szavak, oszd szét a vagyonodat, de tudjuk, hogy neki azért kellett szétosztani, mert ez a pénz szeretete állt közé, és Isten közé. De ugyanakkor ott van az a másik gondolat is, hogy Jézus azt mondta, hogy szegények mindig lesznek veletek, akkor adakozzatok nekik. És akkor teljesen meg vagyunk zavarodva, és most főleg azért térek ki erre az esetre konkrétan, mert mostanában szinte minden második esetben ezt hallom. Mit gondolsz erről, te, aki tényleg járatos vagy? Ezekben igen, az ügyekben.
Ez az a kategória, aminél majdnem azt lehet mondani, hogy 100%-ban csalásról van szó. Tehát ez nagyon elterjedt mód és módszer, hogy megszólítanak valakit, vagy itt Budapesten sorba-sorba mennek lelkészi hivatalokon, plébániákon, és meghatóbb történeteket mondanak el arról, hogy miért jártak itt Budapesten, és haza kéne utazni, akárhova, bárhova, nem csak határon túli országban, hanem Magyarországon belül, nem szabad. Én azt javaslom szeretettel, de határozottan, hogy nem szabad ilyen beszélgetésekbe belemenni, mert a legtöbb egyszerűen nem igaz. Én próbálkoztam több esetben, tehát természetesen megpróbáltam ilyen ügyekben részt venni, és ezért kell, utcán végképp nem szabad ilyen ügybe belemenni, de le kell ülni, ki kell kérdezni, úgynevezett nagy interjút kell fölvenni, és keresztbe kasul kikérdezni mindenféle adatról, és akkor azt tettem ilyen esetekben, hogy amikor úgy tűnt, hogy továbbra is bizonygatja, hogy ő ebben és ebben a községben él, több esetben még gyülekezetet is említett, akkor tudakozótól megtudtam annak a gyülekezetnek a telefonszámát, és mondtam, hogy fölhívom őket, akkor ő már gyorsan tiltakozott, hogy ne tegyem meg. Tehát legtöbb esetben megpróbáltam nagyon határozottan a beszélgetés közben kinyomozni, hogy ő hol van, honnan van, mondjon ismerősöket, konkrét embereket, akiket el tudok érni, és legtöbb esetben ilyenkor ők maguk kérik, hogy nem, meg már nem is úgy van, meg nem is kell, meg talán mégsem kell elutazni. Tehát ezzel a kategóriával nem kell foglalkozni szerintem.
Sokszor gondolok arra, hogy nem adok pénzt a koldusoknak, hanem inkább imádkozom értük, mert az többet ér. De volt, amikor egy olyan férfi jött oda hozzám, komolyan mondom, hogy teljesen letaglózott, mikor azt mondta, hogy ő magyar történelem tanár, és utcára került. És nekem eszembe jutottak az én tanáraim, akiktől tanultam, akik tudományt, emberséget plántáltak belém, és azt mondtam, hogy nem tudok tovább lépni. Aztán megint eszembe jut az, hogy előbb a testi szükségleteket elégítsük ki a rászorulóknál, vagy elég, ha csak imádkozom értük. Tudom, hogy erről már korábban tettünk említést, de nagyon jó volna, hogyha ezt még egyszer egy kicsit összefoglalhatnánk.
Mindenkinek azt kell adni, amire szüksége van elsősorban. Tehát az éhezőnek valóban kenyeret, de van, aki, tehát figyeljünk arra, hogy az Úr Jézus, amikor találkozott bárkivel is a földi életében, volt olyan, hogy a betegnek, a bénának azt mondta, hogy megbocsátottak a te bűneid, és fordítva volt, akinél talán bűnök voltak az életében, és mégis először meggyógyította. Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy vittek hozzá betegeket alkonyatkor, és gyakorlatilag ott órákon keresztül gyógyított mindenkit. Nem hiszem, hogy mindenki életében a minden szempontból előkerültek a lelki dolgok, hanem volt úgy, hogy jelként tette ezeket a csodákat. De a lényeg az, hogy a mai szakkifejezés ezt így mondja, hogy holisztikusan, tehát az egész embert figyelembe kell vennünk testi, lelki, szellemi valójában, és azért hangsúlyos az, hogy ne egy ember segítsen egy valakin, egy családon, hanem csapatmunkába kell ezt végezni, mert többen többet tudunk. Mondok egy példát. Egy gyülekezetben, ahol szolgáltam, segítettünk egy özvegy asszonyt havi 2-3 ezer forinttal. Ez nem elégséges. A néni ott volt a gyülekezetben, imádkozott, urvacsorázott, mi tudtuk, hogy szegény, eldöntöttük, hogy segítjük. Kell látogatni őt, és az egyik látogató asszony jött azzal az információval, hogy baj van ezzel a nénivel, mert az alkoholista unokaöcsével együtt lakik egy szobában, és már az alkoholista unokaöcs küldi őt el a segélyért, és már alig várja vissza, és erőszakkal is van, ugye becsukja az ajtót, és meg volt arra például, hogy megverte a nénit, hogy adja oda neki ezt a segét, és ez az öcs, ez elitte ezt a pénzt. És ekkor éreztem azt, ekkor mondta az Úr azt nekem, hogyha erre a nénire nem úgy tekintek, mint az anyámra, akkor hagyjam abba a lelkészi szolgálatot. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor úgy általában imádkozunk az özvegyekért, árvákért, meg kell tenni ezt is, de ez nem elégséges. Nem elégséges a gyülekezetben találkozni velük, fontos, de nem elég. Hanem ott kell lennünk, látnunk kell, hogy miben élnek, hogyan élnek, és nem elégséges azt mondani, hogy ez egy olyan probléma, amivel mi nem tudunk megküzdeni, majd csak megoldódik, majd csak a család, vagy rokonok, vagy az önkormányzat. Nem, mert sem a család, sem a rokonok, sem az önkormányzat nem tett és nem lépett semmit, és ezért összefogtunk többen. Tehát a gyülekezetben az imádkozó asszonyok imádkoztak, látogattuk, megszólítottuk a családsegítőt, volt úgy, hogy 2-3 helyről együtt mentünk ki, terepszemlére, volt úgy, hogy olyan látogatást szerveztem, hogy elhívtam magammal 2-3 erősebb atyafit, hogy érzékeltessük ezzel a rokonnal, hogy vagyunk, hogy a néni nem egyedül van, hanem van mögötte egy család. A legszélsebben megfogtam volna, akár erőszakkal is, és kiteszem a lakásból, de tudjuk, hogy ezt nem lehet megtenni, hiszen olyan felháborító volt az ő viselkedése, és emberleg az látszódott, hogy nem is lehet ezt a kérdést talán megoldani. És mégis egy éves szívós munka után megtörtént a megoldás. Tehát el tudtuk két helyre helyezni a nénit és az unokaöcsöt, és ez az egyik olyan eset, ami arra tanított engem, hogy legtöbb esetben nem egyedül kell dolgozni, szolgálni, hanem szükség van a hitre, a látásra, elkötelezettségre, a szociális segítésre, egyházi szeretet otthonnal is fölvettük a kapcsolatot, az önkormányzat család segítőjével is, és így együtt egy év alatt körülbelül találtuk meg a megoldást.
Nagyon különös plakátot láttam nem túl régen. Egy gyönyörűséges, szép kislány van rajta, általában metró megállóban lehet látni, és egy ilyen kristályszeműen csillogó egyik szeméből egy hatalmas könycsepp gördül ki, és az van a plakátra írva szövegként, hogy töröld le a világ könnyeit. És megmondom őszintén, hogy engem stresszel ez. Mert én egymagam, még ha hívő keresztény vagyok, is nem tudom letörölni a világ könnyeit. Ez egyáltalán nem az én feladatom. Hogyha ilyenekkel találkozunk, akkor nyugodtan átléphetünk rajta.
Ennek is több oldala van. Egyik az, hogy mi keresztény hívő emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkra veszük a világ terheit és súlyait. Na most ez nekünk nem megy. Tehát nagyon sok esetben a sajátunkat sem bírjuk elhordozni, a családunkét sem, környezetünkét sem. Az Isten báránya viszont ezért jött, tehát ezért mutat rá Keresztelő János, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza és viseli a világ bűneit, mert arra én nem vagyok képes, tehát összeroppanok. És nekem is volt olyan tapasztalatom körülbelül 20 évvel ezelőtt, hogy egy család sorsa annyira rám nehezedett, hogy szinte én magam roppantam össze, és akkor volt egy józan atyafi, egy keresztény testvér, aki erre hívta fel a figyelmet, hogy János, te nem vagy megváltó. A világnak van megváltója, és nem a te dolgod, és minden esetben, minden szempontból hordozni egy-egy embernek a terhét mindenestül, Ez az egyik, amit ki kell mondanunk, hogy Istenre tekintel, Jézusra tekintel, Uram, ez a te világod, te teremtetted, te váltottad meg, nem tudok, lehet, van, amikor ki kell mondani, hogy nem tudok mit kezdeni, nincsen látásom, nincsen, és az, amit te is mondasz, hogy nem tudunk mi mindenkin segíteni. Ugyanakkor az ige azt tanítja, hogy azért hordozzuk viszont egymás terhét, tehát hordanunk kell egymás terhét, és azért fontos, hogy a gyülekezetek a passzív igehallgatásból, kegyes életből aktívá váljanak. Tehát van, ahol azt mondják az embereknek, az a gyakorló keresztjén, aki imaházba jár, gyülekezetbe jár, hallgatja az igét és adakozik. Na most ez szép, de nagyon-nagyon kevés. Ez egy minimum, hogy együtt vagyunk. Nem ez a gyakorló kereszténység. A gyakorló kereszténység az, hogy követem Jézust, aki kimegy az imaházból, kimegy a templomból, aki ott él, ahol az emberek élnek, az emberek vannak, és én követem, de ebbe a gondolatban benne van ennek a lényeg és a titka, amiről beszélek, hogy nem azt kérem, hogy Jézus kövessen engem, tehát én megyek, én döntök, én csinálok, és aztán próbálom megáldatni vele utólag az én akcióimat, hanem megpróbálok erre érzékeny lenni, hogy Uram, ez a te világod, te ebben a világban vagy, és szeretnék utánad menni, mint tanítvány, mint segédmunkás, mint bojtár, vagy asszisztens, és ahol csak lehet, szeretnék neked segíteni, de a terheket rád teszem. Tehát ezek a plakátok, ezek a motivációk valóban részben igazak, mert segítenünk kell a világ könnyeinek a letörlésében, de nagyon sokszor rájátszanak, és stimulálnak minket, és kicsit becsapnak, és a lelkismeretünkre játszanak, hogy erre vagy arra adakozzunk. Tehát a kettő el kell választani egymástól, mi az Úrra kell, hogy figyeljünk, és őt kell, hogy kövessük, és akit ad az utunkba, de elsősorban a családon belül, rokonságon belül, gyülekezeten belül, szomszédokon belül, akiket ismerek, akiknek az életét átlátom, azok felé kell elsősorban lépnünk.
Most már néhány történeten túl vagyunk. Ugye arról beszélgettünk a riport előtt, hogy ezek nagyon hasonló történetek. De mégis megköszönöm, hogy fölvállaltad, hogy ezekre egyenként válaszolj, mert ezek a nagyon hasonló történetek esnek meg velünk nap, mint nap. Még volna egy-két ilyen koldussal kapcsolatos témám, ha megengeded, majd föl is vettem, de most eltelt már egy kis idő, hogy ezzel foglalkozunk. Szabad-e úgy összegeznünk az eddig elhangzottakat, hogy egy, igenis kell segítenünk, kettő, okosan kell segítenünk, három, a mi segítségünk nyilvánuljon meg abban, hogy el tudjuk a rászorultakat vezetni azokhoz az emberekhez, akik ezt a kegyelmi ajándékot kapták, és hogy el tudjuk őket juttatni azokba a bizonyos házakba, szervezetekhez, akiket hitünk szerint a Jóisten indítására alapítottak és hoztak létre, hogy a szegényeknek segítsenek. Ez így eddig nagyjából korrekt?
Ez teljes mértékben igaz, legalábbis én igaznak vallom, és így is látom. Azzal szeretném kiegészíteni, hogy egyrészt nem tudunk mindenkin segíteni, tehát nem arról van szó, hogy bárkit meglátunk, akkor lépnünk kell. Nem kell mindig lépni. Vannak prioritások, vannak feladataink, menni kell. Igaz, hogy az Úr azt mondja, hogy ha mész a templomba, és elrendezni valód van, atyád fiá, tedd le az áldozatajándékot, menj el békülj meg, tehát nem kell mindig templomba menni, amíg rendezetlen életünk van, de akkor meg soha nem mehetnénk sem gyülekezet, sem templomba, előbb mindig mindent el akarnánk rendezni az életünkben, az életünk környékén, tehát a kettő így együtt igaz.
Ismét egy téma a koldulással kapcsolatban. Eddig az anyagi segítségről beszéltünk, a testről. Most szeretnék valami más nézni, a lelki koldust. Vannak olyan rászorulók, akikkel soha nem találkozom az utcán, de látom, hogy nagy szükségben vannak, lelki szükségben. Ezeket úgy veszem észre, hogy vasárnap reggel, amikor Isten tiszteletre megyek, általában, bocsánat a szóért, nem tudom, mert témában finomabban kifejezni magam, szóval friss hányás nyomokat látok az utcán. Ilyenkor imádkozni szoktam azokért, akiktől ezek a jelek származnak, hogy Isten tekintsen rájuk, és vezesse el őket saját magához, önmagához, ahol a keresett boldogság, felszabadultság érzése, kielégültség, frissesség, megkönnyebbülés, szabadság, a vágyott szeretet valóban megtalálható. Hiszek abban, hogy az Úr meghallgatja ezeket a könyörgéseimet is, annak ellenére, hogy fogalmam nincs arról, hogy kiről van szó, de az Úr tudja. Talán éppen ezért látom ezeket a jeleket, mert senki más nincs, aki imádkozzon értük. És akkor ilyenkor fölvetődik a kérdés bennem. Különös módon ez az egyetlen olyan adakozásom, amiről soha nem merült föl, hogy helytelenül tenném. Mit mond az ige erről, mert igei alapját még nem találtam meg, pedig lehetséges, hogy van. Csak Péter és János esetére gondolok, az apostolok cselekedetének 3. fejezetében olvassuk. Péter ekkor így szólt hozzá, mármint a koldushoz. Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj, és jobb kezénél fogva fölemelte. Annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, fölugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsért az Istent. Arra gondolok ilyenkor, hogy az az ismeretlen személy is eljuthat egyszer oda, hogy dicsőítse az Urat. Mit tanít erről az ige?
Az szerintem fontos, hogy a kérdés megközelítésében, hogy mikor és hol történt ez Péterrel és Jánossal, tehát ők templomba mentek. Izrael akkor egy úgynevezett teokratikus államformában élt, tehát úgy élték meg az életüket, hogy a papon, főpapon, meg a királyon keresztül Isten az egész országot vezeti, és az úré a föld, és annak teljessége, de azt is érzékeljük a történelem folyamán, hogy az egyháznak ez a hatalmi helyzete, ami 1700 éven keresztül tartott, ugye a konstantini fordulat óta, hogy katonai, politikai és gazdasági hatalom lett az egyház, ez megszűnt. Tehát legtöbb esetben lokalizálódott, redukálódott a keresztény tér az imaházakra, gyülekezeti épületekre, intézményekre, illetőleg a keresztény otthonokra, és a keresztény emberek általában hát furcsán és idegenül érzik magukat az úgynevezett istentelen világban. És Magyarországon is a nem hívőknek, a nem gyakorló keresztények a száma jóval több, mint a keresztényeké. Tudjuk, hogy körülbelül 10 millió emberből jó, ha 10% az, aki vasárnap elmegy valamilyen gyülekezetbe, templomba és imaházba, és hát tudjuk azt is, hogy ennek is egy része nem igazán hitre jutott és újjászületett ember, azzal együtt az ítéletet Istenre kell hagyni, és nem mi kell, hogy elítéljük és megítéljük egymást, de ezzel csak arra akartam utalni, hogy a kereszténység abszolút kisebbségben él, valóban egy elrugaszkodott istentelen világban. Ebből az következik, hogy habár mi is azt valljuk, és azt mondjuk, hogy az Úré a föld, és annak teljessége, és mi Istennek rendkívül és meghatalmazott nagyköveteiként élünk ebben a világban, de az ige alapján azt kell hangsúlyoznom, hogy tegyünk jót minden emberrel, de elsősorban családtagjainkkal, tehát hogy az ige mondja, elsősorban azokkal, akik hozzánk tartoznak, és körülöttünk vannak. Erre jöttem rá, amikor kelenföldi lelkészi szolgálatom alatt 2 éven keresztül minden pénteken elmentem a 8. kerületi családsegítőbe, és ott utcai és egyéb szociális munkát végeztem. 2 év után egyszerűen azért hagytam abba, mert fölismertem, hogy a gyülekezetünk, és az a terület, ahol a gyülekezetünk él, teli van szegényekkel, nyomorultakkal, ahhoz nekem nem kell átmennem a 8. kerületbe, nem kell külső helyszíneken feltétlenül találkoznom emberekkel, mert sajnos nagyon-nagyon sok testi, lelki, szellemi, és most ugye ezen van a hangsúly, hogy lelki és szellemi rászoruló szegény él körülöttünk, és azokkal kell rendszeresebb, tartalmasabb kapcsolatot kiépítenünk, hogy jobban megismerjük egymást. Ugyanakkor mindezzel együtt, hogy milyen színes az élet és milyen színes a világ, Azt is tudjuk, hogy vannak keresztény mozgások, mozgalmak, missziós munkák, akik szeretnek kimenni az utcákra. Semmi baj ezzel a műfajjal nincsen, hiszen teljesen bibliai a műfaj. A proféták, Jézus, apostolok és bizony a reformátorok, a hitújítók is nagyon szerettek kilépni a zárt vallásos rendszerekből. Nem véletlen, hogy Luther is templom ajtóra szegezte ki az újító tételeit, hogy lássa mindenki, hogy hallja mindenki.
És pont amikor a legtöbben jöttek.
Igen, amikor vásárolt, és a többi. Tehát ez kétségtelen a kereszténységnek, egyértelmű, hogy ki kell lépni oda, ahol az emberek élnek, csak azt akarom hangsúlyozni, hogy ne játsszuk el a világmisszionárust akkor, amikor otthon teli vagyunk hiányokkal és bajokkal, tehát a saját család, gyülekezet, környezetünk, népünk körében, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell mennünk. Mennünk kell akár Pápua Új-Guineához is, ahol ugye evangélikus misszionárusok is szolgáltak az elmúlt években is, tehát menni kell szerte a világban mindenhova, a küldés, a küldetés alapján, de nem hobbiból, tehát nem ilyen szent hóbortból, hogy nekünk ezt feltétlenül teljesíteni kell, illetőleg Isten vezetésére figyelve. És itt mondok el egy olyan példát, amit most hallottam legutóbb néhány héttel ezelőtt a Budapest sportarénában volt egy Ez az a nap rendezvény, keresztény együttesek szolgáltak, és jött egy kaliforniai csapat is, énekes zenekar, akikről megtudtam, hogy rendszeresen ők és a társaik, tehát a ottani elkötelezett, hitre jutott hívő fiatalok elmennek sokszor utcákra, bevásárlóközpontokra, és nem csak mint egy dobogóra állva énekelnek, és aztán hirdetik az evangéliumot, hanem a Szentlélek vezetésére figyelve oda-oda lépnek emberekhez, megszólítják őket, beszélgetnek, és láttam erről filmet is, beszámolót is, és lehetett látni, hogy Isten megáldja sokszor ezeket a találkozásokat is. Tehát ezt sem zárom ki, hogy amikor kint vagyunk, utcán vagyunk, akár csak ezért, hogy otthon imádkozom, vezetést kérek, és elindulok, hogy Uram, hozzál az utamba olyanokat, akiknek szükségük van rád, nem rám, hanem rád, és ebben használj fel engem eszközül, bizony ez megtörténhet. Csak újra hangsúlyozom, hogy ma egy gyülekezetnek és egy keresztény embernek rengeteg dolga akad a saját ismeretségi körén belül. Tehát, hogyha valakiről kiderül, hogy Isten embere, Isten gyermeke, vagy lánya, vagy fia, és van küldetése az emberek felé, és tud is rajtuk valamilyen módon segíteni, meggyőződésem, hogy annak a mobilja teli van mobil számokkal, annak a naptára teli van megbeszélt időpontokkal, és rengeteg a dolga, rengeteg a feladata. És ezen belül is kell kérni Isten vezetését mindnyájunknak, hogy mutassa meg Isten, hogy kivelé, mit kell tennem, meddig kell elmennem. Egy példát azért itt hadd említsek meg. Évekkel ezelőtt egy evangélikus testvérünk, aki segített sok hajléktalanon és drogoson, meghívta őket többször a lakásába, és aztán az egyik drogos ölte meg őt ott a saját lakásában. Én egyrészt nem zárom ki azt, hogy egyes esetekben természetesen a keresztények áldozattá válhatnak, tehát mártírra válhatnak, egy-egy ügynek a mártíraival. Tudjuk, hogy külmissziókban, hogy végezték ki sokszor a keresztényeket, akár az említett Pápua Új-Guineán, vagy a második világháború alatt japánok ölték meg a misszionárusokat, és mások is, tehát ilyen van, ilyen létezik, de azt tudnom kell, hogy Isten vitt oda, Isten vezet, ad ebben békességet. Másik oldalról meg ezzel a példával azt akartam hangsúlyozni, én nem tudom, nem én ítélem meg ezt a kérdést, de nem biztos, hogy a lakásunkra kell például behozni feltétlenül mindenkit, aki rászoruló, hanem olyan helyre, ahol megfelelő körülmények vannak. Tehát lehet, hogy én magam, ha egyedül élek, akkor, sőt, ahogy magamat ismerem, tele lenne a lakásom különböző rászorulókkal. De ha például már egy családom van, akkor nekem nem biztos, hogy jogom van úgy megterhelni a családot, amiben ők nagyon rossz helyzetbe kerülnek és hiányt szenvednek. Tehát egy összetett kérdés, ezért van szükség hogy a reformátorok tanították, a Szentlélek által megvilágosított józan ész döntéseire.
Most a lelki szükségben lévőkért való imádkozás kapcsán jutottunk el ide, és hogyha úgy foglalom össze, hogy nagyon jó dolog imádkozni, ugye ismeretlenekért is, de elsősorban azok iránt legyünk figyelemmel, akiket Isten ránk, és csak is kifejezetten ránk bízott. A családunkra, a környezetünkre, a munkatársunkra, tehát akihez más nem jut el, aki kifejezetten a mi feladatunk, mert Isten ezeket fogja, talán mondhatom, a számon kérni tőlünk, ugye? Ezek azok a jó cselekedetek, amiket ő készít elő nekünk. Gondolkodhatunk így erről?
Én ezzel egyetértek, de hozzáteszem azt, hogy családon belül és gyülekezeten belül sem vagyunk megváltók. Tehát azt veszem észre, hogy különösen is evangéliumi körökben sokszor megvan a kísértés arra, hogy az evangéliumból törvényt fabrikálunk, tehát az evangélium szó értelme az örömhír és a jó hír. Az örömhír és a jó hír arról szól, hogy itt van valaki, aki nagyobb, aki erősebb, mint aki a világban van. És ez annyit is jelent, hogy nagyobb nálam, nagyobb az én képességeimnél. Tehát igen, Isten kéri, várja a mi hozzáállásunkat, elsősorban a teljes szívünket, aztán kezünket, lábunkat, pénztárcánkat, stb., de ne csináljunk ebből törvényt, mert azt is látom, hogy nagyon sokan szenvednek. Édesanyák, nagyszülők is, házastársak is, és szinte remegnek ezektől az igéktől, hogy na majd egyszer az Isten számon kéri tőlem, majd egyszer az Isten az ő vérét számon kéri tőlem, és felelünk mindenért. Igen, ítélet lesz, de hangsúlyozom nagyon határozottan, hogy az Atya az Úr Jézusra bízta az ítéletet, arra a valakire, aki értünk meghalt, aki magára vette az életünk átkait, és betegségét, és fájdalmait, és pont azért halt meg értünk, mert mi nem tudjuk magunkat megváltoztatni, és nem tudjuk a környezetünket sem. Tehát ezt csak szeretettel és tisztelettel szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy ne képzeljük magunkat Istennek, a legjobb szándékkal sem, tegyük a dolgunkat, kövessük az Urat, és tudjunk elengedni, tudjunk letenni dolgokat, például elhunytakat is. Sokszor az ördög azzal gyötör, hogy miért nem tettem meg ezt, meg azt, meg amazt, azzal, aki elment már is elhunyt. Bizonyára, hogy voltak hiányosságok, lehet, hogy bűnt is elkövettem ellene, de ne engedjük, hogy az ördög, a gonosz ezeket a helyzeteket meglovagolja és megterhelje minket, vagy olyan helyzetekben sem, amikor élünk még, élnek még körülöttünk emberek, és nem tudunk rajtuk segíteni. Van egy különös gondolat, szokták mondani, hogy ezen már az Isten sem tud segíteni. Egyik oldalra ez szamárság, nem szabad ilyet mondani, mert az Isten valóban megváltó és szabadító, ugyanakkor hol áll meg az Isten tudománya? Sokszor ott áll meg az Isten segítő ereje, hogy az ember ellene áll. Tehát azért Jézus nem hajtott be karddal és ostorral mindenkit az ő országába. Jézus el tudott engedni embereket, ha szíve szakadt meg, akkor is. A kereszt is erről szól, hogy ott az Isten szíve megszakadt az elveszettekért, de nem tud ő mindenkit kezénél, lábánál, hajánál fogva megragadni és behozni. Nagyon érdekes az ő egyik talán a legcsodálatosabb példázata, a Lukács 15, a tékozó fiú története, hogy ott Jézus egy olyan apáról beszél, aki a méltatlan csibész kölkét elengedi. És ez megrázó. Ezt nagyon sok hívő, szülő, hívő ember nem tudja megtenni, hogy elengedje azt, aki el akar menni. Természetesen nem cinikusan, nem gyorsan történik ez, hanem sok-sok mindent meg kell próbálni, imádkozni, lelki gondozni, amit lehet, végig kell zongorázni a dolgokat. De az Atya el is engedi az embert, ezért történhetett meg a bűneset is. Mert Isten olyan embert, olyan lényt teremtett, aki képes visszautasítani a szeretetet, és ezt újra hangsúlyozom, hogy ne vegyünk olyan terheket magunkra, amit egyrészt le kell rendeznünk, azzal szemben is, aki már elköltözött, elment, és bocsánatot kell kérni. Itt egy példa még az abortuszra vonatkozólag, hát nem tudjuk visszahozni ezeket a gyermekeket. Ugye egy nap Magyarországon 150 magzatot ölnek meg ma is, miközben mi itt beszélgetünk, ez is folyik. Az elmúlt évtizedekben tudjuk, hogy 5-6 millió magzatot ölt. Ezeket nem tudjuk visszahozni. De az átoknak meg kell törnie az életünkben abban az értelemben is, hogyha meg is történt valakivel hasonló eset, ő akkor is menjen az Istenhez, ne ő hordozza ezt a terhet, mert újra mondom, ez megöl minket, ez összetör minket, tönkretesz minket, mert a bárány ezért jött el, mert ő erős. A bárány, mi fel se tudjuk fogni, hogy mit jelent az, hogy a világ bűneit. Hát egy ember bűnét nem tudjuk elviselni sokszor. Mi az, hogy az egész egyháznak, az egész világnak a bűneit ő hordozza, tehát ezt a lelki gondozók, a lelki testvérek vegyék figyelembe, hogy a terhek súlyát a bárányra kell helyeznünk, és az ő vezetése alatt tegyünk meg mindent, amire ő ezen belül vezet minket.